Sziasztok, a bikánál maradt, úgyhogy nálam megtalálja, úgyhogy nálam bármikor ezt át fogja tudni venni. Én nem szeretném ezt nagyon sokáig tartani, úgyhogy légy szíves, gyertek érte. Vagy ha tudjátok ki, akkor szóljatok neki, mert én szívesen megszabadulnék ettől a pulóvertől. Na jó van, köszönöm szépen. Blanka szeretne még hirdetni, és aztán már tényleg belecsapunk a lecsóba.
Na, egész ügyesek vagytok, mert az első napi 20 névhez képest most csak 4 nevet kaptam. Kérlek, mondjátok, ha itt vagytok, mert ti nem regisztráltatok vissza. Nikovics Sára. Na, az baj. Koca Anikó. Hangosan légy, nem látok és nem hallok. Jó. Bozsoki Kinga. Jó. Kis Peti Dóra. Nagyon jó. Léci, majd regisztráltok vissza legközelebb.
Miért került levetítésre ez a videó? A végén, a jobb alsó sarokban láthattátok, hogy Andor Záhonyi VFX Supervisor. Záhonyi Andor. Záhonyi Andor a mai vendégünk, aki egy VFX Supervisor, bármit is jelentsen ez, és ilyen zöld háttérből ilyen fancy háttér lett, na ez az, amivel foglalkozik ő, és amiket a filmen ezen a kis összeállításon láttatok, azok showreel, ugye? Ez a hivatalos neve a VFX-es világban, ez egy ilyen portfólió, ezeket sok minden más mellett, játéktrailerek, filmek, stb. Ezeket ő készítette, és azt beszéltük, hogy mi ülve fogunk egyet beszélgetni a Andor életéről. Még annyit, hogy Andorral én jó régen még Londonban találkoztam először, együtt voltunk egy keresztény közösségben, a Liebiben, és egyébként az első reggeli áhítatomat ő segített magyarról angolra fordítani. Nem tudom, erre emlékszik-e, szerintem nem, de igen. Ja, úgyhogy meg sokat zenéltünk együtt, meg minden, úgyhogy...
Sosem voltam jó fordító, szóval gondolom, hogy azt sem sikerült.
Nagyon jó volt az teljesen. Szerintem akkor foglaljunk is helyet, és Andor... Egy-két szót így magadról, a családodról mondja egy bemutatkozásként, és akkor utána előre megbeszéltünk kérdéseket, és akkor azokon átmegyünk.
Záhonyi Andor vagyok, sziasztok! Budakeszin élünk, a családommal 4 gyerkőcünk van. Mi egyébként a Budaörsi Evangélikus Gyülekezetbe járunk. A legnagyobb fiam 14 éves, 12 a következő fiúcska, és 10 a harmadik gyerekünk, egy kislány, a Lili, és a legkisebb pedig 5 éves, a Zsuzsika. Feleségem múzeológusként dolgozik, én pedig a filmes utómunka területen, meg a film területén is sok részen, de a főállásban, mint VFX supervisor. Igen. Vagyis hát pontosan ez változó, most jelenleg kompozitorként.
Értem. Szerintem mindenki tökéletesen érti, hogy mit jelent rajtam kívül az, hogy VFX. Azért az én kedvemért, meg lehet, hogy még egy-két ember van, aki nem tudja. Kérlek szépen, mesélj néhány mondatot arról, hogy mi is ez.
Szóval a VFX az a angolul Visual Effects, ennek a rövidítése a VFX. Magyarul ezt úgy lehetne lefordítani legjobban, hogy digitális film utómunka, film trükk. A VFX az a célja, hogy a vizuális élményt egy magasabb szintre emelje. Ez a filmkészítés kezdete óta létező terület. Hogy miért van erre szükség a VFX-re, erre nagyjából négy okot szoktak mondani. Az egyik, hogy túl költséges lenne helyszínen megvalósítani. Lehetetlen lenne megvalósítani, mert mondjuk egy sárkányt, aki összetöri a házat, azt úgy nehéz lenne castingolni. A harmadik, például ez a maga, hogyha egy hibát vétenek a filmforgatáson, közelebb beszéljek, ugye? Nem tudom, hogy a jobb, mindegy. Jobb, ha közelebb van? Szóval, hogyha hiba történik a filmforgatáson, és ez több típusú lehet, például, ha mondjuk mi itt ülünk ketten, és én ide teszem a telefont, ezt többször felveszünk egy beszélgetést, néha ide teszem, néha oda teszem, és amikor összevágják a filmet, a jelenetet, akkor csak azt lehet látni, hogy egyszerűen csak ez a telefon mindig máshol van, na ezt mi utómunkában egy helyre berakjuk. De van olyan is, hogy egy krimi jelenetnél egy hulla mindig máshova esik össze, ott hal meg, és nekünk azt be kell rakni a megfelelő helyre, egyszer balra esett, egyszer jobbra esett, úgyhogy nagyon sokszor így helyre kell rakni a jelenetet, ez a continuity-nek a helyrakása. És még mi az, amit nem mondtam, túl költséges, lehetetlen lenne leforgatni, continuity, most a negyedik nem jut eszembe, majd eszembe jut.
Köszönjük szépen, így a második kérdés, hogy egy pár példát tudnál mondani, már ezt elkezdted. Esetleg itt a filmekből még néhányat, amit most láttunk.
Persze, hát a vizuális effekt területen nem egy egységes, egyforma munkatípusok vannak. Van például a set extension, amikor mondjuk például egy váromnál forgatnak egy jelenetet, de a film a valós vagyis a jelenetnek megfelelő időben játszódik, szóval nekünk fel kell építeni a várat köré, vagy egy egész várost köréjük rakni, ez a zöld háttér, hogy a zöld háttérbe mögé rakjuk az adott jelenetet, mert ők a stúdióba vettük föl őket. Van olyan, hogy digitális smink, hogy utólag tüntetjük el a ráncokat, a bőrhibákat, szépítjük, öregítjük, fiatalítjuk, teljes arccserét készítünk, testcserét, van, hogy sok hollywoodi színészt izmosítani kell, akkor van, hogy ugye nagyon sokszor kaszkadőrök játsszák el a színészek helyett a jelenetet, akkor le kell cserélni a színész arcára. Nagyon sokszor a nyakat kell szépíteni, akkor például az eget legtöbbször le kell cserélni a teljes filmben, mert az ég nem túl szép, a felhők nem pont ott vannak, ahol lenniük kellenének, és ugye nagyon nagy teret tölt ki az égbolt a filmen, és ezt végig le kell cserélni. De hát épületeket felépítünk, lerobbantunk, felrobbantunk, autókat, robotokat rakunk be, ilyen organikus lényeket, szörnyeket teszünk be a jelenetekbe. Kamerahibákat javítunk, ilyen objektív által megjelent hibák, ezek a lens flare, betesszük, kivesszük, valamikor rossz helyen van, valamikor kérik, hogy legyen. Végül is nagyjából ennyi.
Ez a becsillanó lencsék.
Igen, igen, ilyesmik. Hát most nagyjából ennyi teszem be, hát vannak ugye ez a continuity terület, ott vannak ezek a pisztolylövések, azt is be kell rakni, de ahogy például egy krimi esetén egy gyilkolás, meggyilkolnak valamiket, akkor a vérfröccsenés azt sem veszik föl, mert mindig máshova fröccsen, akkor rengeteg ruha kellene ahhoz újra felvenni, és az sosem oda esne az a vércsepp, úgyhogy azt mi tesszük fel a filmre, meg ezeket a sebeket, stb. Végül is ennyi. Nagyjából.
Csak. Köszi szépen. Miért ezt a pályát választottad?
Ez ugye gyerekkorom óta ez nem volt teljesen tiszta, nem is tudtam, hogy létezik ilyen szakma. A igazság szerint érdekeltek a művészeti, most a sporton kívül, nagyon sokfajta sport érdekel, de ugye ez nem ide tartozik. Szóval a művészeti területek érdekeltek, mint a rajz, festészet, zene, stb. És mindamellett eszméletlenül érdekelt a számítástechnika, a videótechnika, és nagyon szeretem a filmeket. És végülis ezt mind tanultam, mint hobbi szinten. Gyerekkoromban még ilyen 10 évesen mondtam is a szüleimnek, amikor néztem a tévét, hogy hát ennél sokkal jobbat fogok csinálni, amikor én nagy leszek. De nem gondoltam bele, hogy ezt mind szakmai szinten, hanem majd mint hobbi szinten ezeket majd úgy megvalósítom. De végül is én programozóként végeztem először, mert hogy úgy gondoltam, hogy az jól is keres, de ez az, ami legjobban érdekelt, és aztán mentem ilyen filmes területekre, grafikusként dolgoztam, és aztán tanultam a filmet. Én se tudtam, hogy a filmkészítésen belül mi az, ami legjobban érdekel, mert minden érdekelt, operatőr, vágó, rendező, stb. Angliában végeztem egy filmes iskolát, ez a bent a London City-ben vetítették le, és utána meg is kerestek cégek, és rendezőnek kerestek meg. Viszont akkor még olyan gyerekcipőben jártam, és mondtam, hogy nem, én vágó akarok lenni, engem az érdekel. És aztán végül is vágóként helyezkedtem el egy kicsit, és aztán alakult ez ki.
Kicsit már, köszönjük szépen, kicsit már így beszéltél a következőről is, hogy ilyen menő pozícióba hogy jutottál, mit is jelent a te pozíciód igazából? Igen.
Szóval, hogy említettem, végül is nekem nem voltak közvetlen kapcsolataim a filmes szakmában, így elég nehezen sikerült bekerülni az első helyre, de az elég jó kis hely volt magyar szinten, és akkor magyar színészekkel találkozhattam, producerekkel, én vágóként dolgoztam 1-2 évet, és hát itt én nagyon megszerettem magát a VFX területet. A VFX területet azért is szerettem meg, mert a filmes szakmában, hogyha valaki elhelyezkedik, először is nehéz bejutni, és amikor bejutsz, akkor nehéz olyan brigáddal dolgozni, olyan emberekkel találkozni, akik a filmszakma csúcsán vannak. És hogyha az ember szereti ezt csinálni, vagy szeret bármit csinálni, most ez bármilyen területen, az ember szeretne a legjobbakkal együtt dolgozni. Már most, hogyha én rendező vagyok, valószínűleg nem fogok együtt dolgozni Steven Spielberggel, ezért nincs túl sok esély, viszont a VFX szakmában ezt valahogy könnyebben el lehet érni, vagy legalábbis én ezt így láttam, el is mondom, hogy miért, ez egy ilyen áldásos helyzet volt a számomra, de a legtöbb területről kicsit nehezebb eljutni arra a szintre, hogy te a világ legjobb szakemberével tudjál együtt dolgozni. Mindig, szóval vágóként valószínűleg egy magyar sorozatig eljut az ember, és az már nagyon nagy dolog, ha egy kiemelt magyar filmnek te vagy a vágója. Viszont én az én szakmámon belül viszont a világ legjobb rendezőjével, producerével dolgozhatok így együtt. Így ha valakinek van egy ilyen esztétikai, művészi és technikai magas igénye, akkor ez azért is áldásos. És hogy a pozíció az hogy sikerült? Voltam ebben a kis stúdióban, mint egyedüli vágó, VFX és operatőr szakember. Az a véletlen helyzet állt elő, hogy egy hollywoodi stúdió kért egy árajánlatot ettől a stúdiótól, de véletlenül küldte el ennek a stúdiónak, mert a nevük nagyon hasonló volt egy másik utómunka stúdióval, és kértek egy árajánlatot, már ilyen barátian írták ezt a levelet, mintha már ismernék egymást, és akkor ebben az árajánlatban már küldtek rögtön snitteket is az adott filmből. Egy snitt az 2 vágópont közötti rész. A VFX-esek egy snittel dolgoznak mindig. Sokszor nem is tudják, hogy a film miről szól, csak van egy snitt, ami mondjuk 5 képkockától 2 percig terjed. Persze vannak olyan filmek, amikor tarbél a 20 percig nincs vágás, de az egy elég nagy munka. Viszont átlagban mondjuk egy 100 képkockáról van szó, és akkor ezeken a snitteken azt láttam, hogy egyik jelenetben Robert De Niro szalad be az egyik házban, ahol ég a ház, csak nincs tűz. A másik jelenetben Edward Norton egy késeléses jelenetnek a szemtanúja, és akkor elvileg fröccser áll a vér, de nem, nincs ott vér, meg egy ilyen botkéssel zúrkálnak valakit, és még a Mila Jovovich volt egy másik jelenetem, már pontosan nem is tudom mi volt. Szóval az a lényeg, hogy megvolt a feladat, mit kell csinálni, és kértek árajánlatot. Nagyon megörültem, hogy azt ilyenre is van lehetőség, és egy ilyen fél nap után talán szólt a stúdióvezető, hogy bocsi, ez félreértés az egész, rossz helyre ment a levél, felejtsük el ezt az egész feladatot. Én meg ma annyira ráizgultam erre az egészre, hogy hazamentem, és végül is szabad időmben elkezdtem ezen dolgozni. És egy hétig egy ilyen öt snittet megcsináltam. Mindegyik színésszel külön-külön, mert hogy így izgalmas is velük dolgozni. Ezek még nem olyan nagy felbontású snittek voltak, hanem csak ilyen preview videók, ilyen egyszerűbb kis felbontású videók. És akkor elvittem a stúdió vezetőnek, képzeld el, én úgy szabadidőmben ezt megcsináltam, mert marhára érdekelt. És akkor ránézett, és mondta, hogy ez marha jó, ez nekem nagyon tetszik, kiküldöm nekik, megnézzük, mit szólnak. Na, itt kezdődött a dolog, és akkor két hét múlva már 200 snittet kaptunk, és ez tart a mai napig, mondjuk azt. Itt kezdődött, és ez a kapcsolat mai napig tart, de én már nem abban a stúdióban vagyok, hanem egy már 10 stúdióval arrébb. Most egy londoni cégnek dolgozom otthonról.
Értem, köszönjük szépen. És akkor, ha már itt Robert De Niro, Edward Norton, meg csatöbbik feljöttek, ki volt így a leghíresebb sztár, akár színész, akár rendező, stb., akivel így együtt dolgoztál, vagy akár találkoztál is személyesen?
Ahogy említettem, azért ez a utómunka része, szóval mi nem nagyon találkozunk a produkcióval. Van ennek az on-set része, amikor a VFX supervisor kimegy a forgatásra, és ő mondja meg, hogy mit, hogyan vetnek föl. Ilyenben is részt vettem párszor, viszont ilyen nagy amerikai filmeknél nem. Volt már, hogy ott álltam a Bruce Willis mellett egy forgatáson, nem beszélgettem vele, csak így mellettem állt. De egyébként ezek inkább az utómunka során történnek ezek a beszélgetések. Például együtt kellett átbeszéljük egy jelenetnek az ilyen atmoszféráját, hangulatát, világítását, hogy te van, hogy te mannal, aki a Interstellárnak a operatőre, de most kijött az Oppenheimer annak az operatőre, szóval a világ egyik legnagyobb operatőre. De az utóbbi két évben két olyan sorozaton is dolgoztam, ami a Spielberg a producer. Közvetlenül ővele mondjuk így nem voltam egy meetingen, de az úgy izgalmas, hogy siessek, mert most nézi a Spielberg, és akkor gyorsan adjam le. Ilyenek inkább ugye maga a snitteken, amiken dolgoztam, szóval az izgalmas, hogy például az Edward Nortonra én döntöm el, hogy az arcára, hogy piszkítom be az arcát, és milyen vércseppeket oda teszek az arcára. De volt olyan jelenet is, hogy a Reese Witherspoon a felvétel során nem kellett volna, hogy várandós legyen. Viszont hát így alakult, hogy ő 8-9 hónapos kismama volt, és ugye ekkora hasa volt, a filmben pedig nem kellett, hogy látszódjon, úgyhogy mindenkor le kellett szedni a hasát is, le kellett zsugorítani. Szóval ilyen esetek voltak. Volt, hogy meghívtak egy ilyen privát vetítésre Stan Lee-vel, aki így a Marvelnek a nagy feje. Erre ugye egy hétvégén nem ugrottam ki Hollywoodba, úgyhogy ezt így kihagytam. Feleségem rá akart beszélni, mondtam, hogy most inkább a gyerekeket tologatjuk a parkban, úgyhogy most nem.
Hát nagyobb emberekkel voltál szerintem így. Ugye te mindezt Krisztus követőjeként, keresztényként teszed, és a következő kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mikor, hogyan, milyen élethelyzetben tértél meg, kezdtél követni Jézust?
Keresztény családban születtem, így is nevelkedtem, vallásos családban. Az én megtérésem nem azért lett, mert eltávolodtam Istentől, és meg kellett térni, viszont ez hozzájárult. Szóval volt egy ilyen eltávolodásom Istentől, nem azért távolodtam el, mert így megharagudtam Istenre, vagy ilyesmi. Ez egy ilyen fura döntés sorozat volt az életemben, középiskolás koromtól számítva. Úgy éreztem, hogy minden egy nagyobb dolgok, úgy éreztem a kis dolgoknál, hogy ez nem tartozik Istenre. És azt gondolom, hogy ezért nem kell imádkozni. Most azért, hogy jó legyen a reggel, vagy szép legyen a nap, ezért nem kell imádkozni. És így egyre nagyobb dolgokra gondoltam azt, hogy kis dolgok, és ezért úgymond Istent így szép lassan kizártam az életemből, mert úgy gondoltam, hogy ez nem tartozik rá, nem kell ezért imádkoznom. És így végül is nagyon eltávolodtam, mert már nem volt olyan, szóval csak hatalmas dolgok voltak az életemben, amikért már szinte nem is imádkozik az ember. Úgyhogy így kizártam szép lassan Istent az életemről, úgyhogy ezt ilyet ne csináljatok, szóval a legkisebb dolgokért is kell imádkozni, fontos, ugyanúgy, mint ahogy a pároddal megbeszélsz mindent, a barátoddal, testvéreddel, ha jóban vagytok, családoddal, stb. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos dolog az életünkben. Szóval én itt nagyon eltávolodtam, gyerekkorom óta úgy sok minden érdekelt, és az egyik nagy álmom volt az ilyen afrikai szafari, sziklamászás, stb., és meg egy ilyen világkörüli út kalandozás. Ehhez viszont úgy gondoltam, hogy valahol el kell indulni, meg kell ismerkedni emberekkel, angolul is jobban kellene tudjak, és akkor lett egy ilyen lehetőség Angliában, ami egy keresztény hotel volt, hogy akkor ott önkéntesként ott tudok dolgozni. És akkor így jutottam ki Liebiben, ahol viszont kötelező ilyen kis biblia órák voltak, egy ilyen 10-20 percesek napi szinten a munka előtt. És akkor ott a főnököm, ő egy megtért hívő ember volt, rengeteg kérdést tettem fel, ahogy mondtam, én úgy el voltam ettől az egésztől távolodva, úgyhogy elég ilyen kötözködő hangulatomban voltam, és állandóan csak így belekötöttem mindenbe, és kérdezgettem. És végül is ő mondta, hogy el kell jussak az életben oda, hogy Jézus mellett döntsek. Az, hogy én meg vagyok keresztelkedve, vallásos családban nőttem fel, és tudom, hogy van Isten, az nem elég. Kell egy felnőtt koromban egy döntést hozzak. És ugye ez se tetszett, nem érdekelt, belekötöttem, ahogy mondtam, minden nap ezekbe a bibliaórákba, a tanításokba. Viszont nem találtam a helyemet az életben, elég sokat küzdködtem, és végülis nekem sikerült kijutni Dél-Afrikába, ismerettségen keresztül, már így ebben a közösségből. És ott éltem egy ideig, viszont ott elég kicsit olyan remete életet éltem. Elmentem, ott dolgoztam is, mint heggeztettem kerítéseket, és mentem szafarizni, viszont mivel annyira eléggé magányos voltam, nem voltak barátaim, sokat olvastam a Bibliát, és eléggé akkor már nagyon nem találtam a helyemet, nem tudtam, hogy most miért vagyok én a világon. Sőt, olyan gondolatok is voltak bennem, hogy talán, hogyha egyszer egy terrorista jön a repülőre, és valakinek fel kell áldoznia magát, akkor legyek én, mert hogy legyen már valami értelme az életemnek. Szóval, hogy így ilyen nemesi gondolatok voltak. És lehet, hogy öngyilkos az ember mégsem lehet. De hogy tényleg így valami értelmet kerestem az életem, és ez valahogy ilyen üresség volt bennem. És aztán eljutottam arra a pontra, hogy imádkoztam, hogy akkor Jézus segítsen rajtam, Isten segítsen rajtam, és ezt akármennyire próbáltam napi szinten, nem sikerült valahogy békére találjak, és aztán visszamentem Londonba, elmentem ehhez a főnökhöz, aki egy megtért hívő ember volt, Jimnek hívják, talán ismerted te is, a feleség pedig Jean, lehet, hogy ők már nem voltak ott akkor. Ők a maintenance vezetők voltak, utána már én voltam. És végül is elmentem hozzá, és elmondtam neki, hogy eljutottam erre a pontra, és szeretném, ha imádkoznának értem. Viszont hallottam arról, hogy voltam én akkor rengeteg, megnéztem ilyen gyülekezeteket így érdekességből, és látom, hogy rángatóznak meg mindenféleket, és nagyon nem tetszenek ezek a dolgok. És akkor mondom, nehogyha imádkoznak érte, akkor én most ott rángatózzak, meg földre essek, meg ilyenek, és imádkozom, hogy ilyen ne legyen. És ugye a megtérés az valakinek egy folyamatban alakul ki, rengeteg fajta féle módja van, fényeket látnak, nem tudom, lehet, hogy repülnek is egy nagyot, nem tudom, hogy kivel mi történik. Viszont imádkoztam, hogy ne legyen velem semmi olyan, ami úgy megalázónak érzem, mert a férfi ember vagyok, azért két talpomon hagy maradjak már, hogyha ilyen helyzet van. Úgyhogy odament, és imádkoztak értem, én álltam, és végig is a megtérők imáját kellett elmondjam, hogy Jézust elfogadom, mint Isten fiát, aki meghalt értünk, és feltámadt, meghalt a bűneinkért, feltámadt értünk. És az a helyzet, hogy ebben a pillanatban én éreztem egy, mint amikor az ember kirázza a hideg, csak ez valami eszméletlen erősen, és így a fejem tetejéből a lábbúja még végig szaladt rajtam, és, puf, és így eldőltem, és így gyorsan megfogtak. Jó, mondjuk örültem, mondom, hogy jó, hogy nem történt valami durvább dolog. Egy ilyen helyzet történt, és végül is nálam ez a végül is ilyen szent lelket tapasztaltam meg ezzel, vagy a Bibliában benne van, hogy ugye ne féljetek, sőt, jobb is nektek, hogy Szentlélek lesz veletek innentől. Úgyhogy volt egy ilyen tapasztalatom, ezt hívom én a megtérésemnek, és igazság szerint mondjuk azt, hogy ugyanazok a dolgok tetszettek, vagy szerettem mondjuk azt onnantól kezdve is, szóval nem változtam úgy. Olyan szinten volt ez változás az életemben, hogy ugye maga a lelkiismeretem, vagy a bűnlátás, vagy az erősödött meg, hogy egy-egy kis csint, amik addig csintevéseknek történtek, azt már bűnnek éreztem. Szóval hamis vonatjeggyel utána már nem utaztam. Hogyha ez úgy érthető, és ezt most nem is poénból mondom, hanem tényleg használtunk, amit én tök jó poénnak éreztem. De szóval, hogy ott egy ilyen változás lett az életemben. Egyébként utána a metal és a rockzen, amiket nagyon szerettem, azok átmentek a keresztény metal rockzenébe. Aztán persze újra elkezdtem hallgatni a Metallicát is, de hogy így egy ilyen balansz kialakult. De hogy végülis a megtérésemet erre a pontra tenném, igen.
Köszi szépen. És aztán ez nincs a kérdések között, de hogy... utána így, hogy alakult így még a felséged elutazás előtt a Isten kapcsolatod, Jézussal való kapcsolatod, igen.
Én ugye ebben ez az egész, ez Londonban történt, ebben a keresztény hotelben. Ez egyébként a hotel maga az világi emberek számára nyitott, akik ott dolgoznak, azok keresztények. És én ott megpályáztam egy főnök helyettesi állást ezek után, amit megkaptam, és utána pedig a főnököm elment, és végül is felkértek, hogy legyek én a főnök. És akkor végül is ezt a hotelt, amit nem is tudom, 200 ember, három, hányan laknak ott? Azért több százan laknak,
hát,
szerintem.
A rezidentek? Ők igen, szerintem pár százan.
A maga a dolgozók az 40, és több százan laknak ott. Ez egy 4 emeletes hotel, ami 6. Jó? Én 4-et mondtam, de lehet, hogy 5. Végül is nagyjából 5 ember vezeti ezt az egészet, és abból lettem én az egyik. Úgyhogy 5 évig voltam kint, én ott vezettem ezt a csapatot, ez azzal is jár, hogy én vezettem a bibliaórákat, amiben annak itt én mindig belekötöttem. Kellett heti egyszer az egész épületért egyedül felelni, meg kellett mindenki előtt is ilyen beszédeket tartani. De a lényeg az, hogy én elindítottam ott egy olyat, hogy Worship Night, A rezidentek, akik ott laknak, azok egyébként sok a Mohamedán, meg szóval nem keresztények laknak ott. És mivel mi is fiatalok voltunk, ők is fiatalok, ezek, mi úgy szoktuk ezt mondani, hogy végülis diák hotelnek hívtuk, mert hogy ezek nagyon gazdag emberek jöttek oda. Gazdag diákok, az ottani orvosi egyetemre jártak, műszaki egyetemekre, stb. És ugye velünk egyidősek, mi is épp ilyen párkeresőben voltunk, ugye ők is, és akkor ez egy ilyen kicsit kényelmetlen helyzet is, hogy ők gazdagok, nem keresztények, mi a keresztények vagyunk, és mondjuk akár nekünk is tetszenek ők, és haverok is akarunk lenni, mert mivel együtt éltünk velük. És itt is felvállalni a kereszténységet, az végül is kicsit nehéz is tud lenni. Van, aki ezt úgy nem is tette meg, annak ellenére, hogy dolgozó volt ott. És végül is ott én akkor elindítottam egy olyan estét, ami egy ilyen dicsőítő este, ahol volt egy 20 perc, fél órás beszéd is, de hogy végül is egy ilyen keresztény rockkoncertet tartottunk kis beszéddel, és hát az volt benne az izgalmas, hogy nagyon népszerű volt. Szóval, hogy az én muzulmánok is lejöttek, megnézték, élvezték, mondták, hogy ilyen zenét még életükben nem hallgattak, de tetszett nekik. Sőt, volt pont egy muzulmán srác, aki lejött és kérte, hogy tanítsam gitározni, és lejött a próbaterembe, és akkor mondta, hogy fú, ilyen jó gitáros még sohasem látott, pedig én nem tudok jó gitározni. És akkor tanítgattam egy kicsit.
Szerénykedik amúgy.
És ez elég népszerű volt. Volt egy olyan este, amikor jó, de ezt hozzá kell tenni, hogy ez ugye Londonnak egy nívós helyén van. Volt egy olyan este, amikor vége lett ennek a dicsőítő estnek, és akkor egyszer csak fotózkodnak az emberek a nézőtérből valakivel, és kiderült, hogy az egyik híres énekes is eljött minket megnézni. Úgyhogy egy londoni híresség véletlenül úgy arra járt. Úgyhogy ez úgy izgalmas egy kis helyzet volt. A legtöbb ember még ma is visszaír, hogy nekik megvan az összes dicsőítő estről való felvétel, és vissza szokták nézni. És ebben a dicsőítő estben Gábor is többször részt vett. Ő volt az egyik fő gitárosunk, úgyhogy küzdöttünk a próbákkal együtt.
Az első négyben nekem azok a DVD-k vannak meg, igen. Ja. Köszi szépen. És most így a jelenre, ugye mondtad, hogy négy gyermeked van, és mellette Steven Spielberger meg Edward Nortonnal dolgozol együtt, közvetve, ugyan, de na, igen. És hogyan, mennyire van időd, és mellette mondtad még, hogy a budaörsi evangélikus gyülekezetnek a tagjai vagytok, mennyire van időd ezekre a alábbi dolgokra egy együtt, hogy a munka, házasság, család, gyerekekkel akár egyénileg időt tölteni, a gyülekezet, ne talántán hobbik, ha még arra is van idő.
Ugye volt a COVID időszak, ami arra kötelezte a munkahelyeket, hogy otthonról is tudjunk dolgozni. Ezek a nagy VFX stúdiók, ezek mindig is elutasították a home office-t, mivel olyan fontos anyagokról van szó, hogy ha bement valaki a stúdióba, akkor telefont se lehetett vinni, semmit nem lehetett, mindig alá kellett írni, hogy egy ilyen titoktartás, így stb. Szóval ezek ugye, hát mint hogy most készül egy film, ha abból kikerülne valami, akkor az elég nagy baj lenne. Viszont ugyanebben az időszakban a streaming szolgáltatók is beindultak, ugye a Netflix, HBO Max, Paramount, Apple, mindegyik megjelent, és hát az a helyzet, hogy most akármilyen, vagy ugye rengeteg tartalom jelenik meg ezeken a streaming szolgáltatókon, ezek versengenek egymással. Nem azt mondom, hogy ezek túl színvonalas filmek, viszont a vizuális szinten ezek nagyon magas szintet érnek el. Szóval lehet, hogy ez egy szerencsétlen forgatókönyv, lehet, hogy nem jók a színészek, viszont vizuálisan nagyon magas szintet érnek el. És hát ehhez kellettek szakemberek, akik megcsinálják. És mivel hogy egy nagyon nagy verseny alakult ki, és már nem csak a mozifilmeket készítették el vizuálisan ilyen magas szinten, hanem a streamingeket is, a sorozatokat, szóval megjelent a Trónok harca, meg a stb. Ismeritek ezeket. ezért nem volt elég szakember, és bejött a Covid is. Úgyhogy muszáj volt nyitni ezeknek a hollywoodi nagy stúdióknak, hogy otthonról is lehessen dolgozni. És akkor így alakult az, hogy most én jelenleg a házunk egyik szobájában van nekem egy dolgozóm, és a valós gépem nekem Londonban van, én belépek, és a londoni gépet nyitom meg, és én azt látom, ott vannak a nagy szerverek, megkapom az anyagokat, és ami eddig olyan nagy titoktartást kellett aláírni, hát a kis Zsuzsik, a kislány 5 évesből, és megkérdezi, ez most Godzilla vagy sárkány? És akkor mondom, hát nem tudom, döntsd el. Hát szerintem szerelmesek biztos megcsókolt egyiket a másikat, és akkor ez a kettő között van valahol, ez a gyerekük. Úgyhogy látják a gyerekek, látja a feleségem, hogy épp miken dolgozom, valamelyik tetszik nekik, valamelyik nem. Szóval, hogy még a Zsuzsika kislánya a meetingek végén néha el is köszön. Úgyhogy, mert meghallgatja, érdekli, hogy miről szól, főleg ha magyarul van, angolul szokott azért lenni, de vannak ilyen magyar társaságok, és akkor ott is abba is belehallgat. Úgyhogy egyik az, hogy otthon vagyok, be tudnak jönni, ölembe tud ülni a Zsuzsika, megkérdezhetnek valamit. A feleségem is most már gyerekek után visszament dolgozni, úgyhogy ő félállásban van, úgyhogy amíg nem ér haza, addig a gyerekek hazajöhetnek, ha betegek, akkor nem kell babysittert hívni, mert otthon vagyok. Úgyhogy így évente egyszer vagy kétszer megyek már csak be, van, amikor elvállalok ilyen, mint rendezői feladatokat kisfilmekhez, de amikor nagy ritkán bemegyek a stúdióba, akkor a gyerekek ki vannak akadva, vagy nem voltam itthon egész nap, és nem láttak engem. Szóval nekik most már így stabilan én végig otthon vagyok, bár dolgozok hátul. Hogy férnek bele a hobbi az életünkbe, ez egyébként ez nagyon nehéz terület, szerintem valószínűleg mindenki számára, aki családos, onnantól kezdve, hogy ugye család van, ez így nagyon nehéz összehozni, mert fektetés, esti programoknál azért nem teheted meg azt, hogy most elmegyek inni a haverokkal, vagy elmegyek futni, vagy elmegyek, nem vagy otthon. Úgyhogy ez egy hosszú éveken át ívelő probléma. Próbáltam, én nagyon szerettem pingpongozni, sziklát másztam régen, túráztam, stb. Volt most is, jártam focizni, de mivel már nem vagyok fiatal, kicsit lesérülök, akkor több hónapig nem tudok menni. Úgyhogy a lényeg az, hogy végül is kialakult egy olyan időbeosztás, hogy a feleségem viszi a legkisebbet az oviba reggel, én meg elkísérem őket az iskolába. 8-ra viszem őket iskolába, és 9-kor kezdődik nekem a munka, és ott van 1 órám. És ez az 1 óra szól arról, hogy én most sportolok, vagy a saját kreatív dolgaimmal foglalkozom, vagy olvasok. Szóval úgymond ez a fejlesztési idő, vagy sportolási idő, és én nagyon szeretek mountain bike-ozni, a hegyekbe menni, úgyhogy felszoktam menni a Jánoshegyi kilátóba, reggelente visszagurulok, és akkor 9-kor már ott dolgozom. Úgyhogy ezt próbáljuk, ez úgy évek óta nagyjából működik.
És mellette egy gyülekezetben való részvételetek?
Mi a budaörsi gyülekezetbe végig is úgy kerültünk be, hogy amíg nem született meg a Mátyás fiunk, az első gyermekünk, addig végül is, és szerintem egy tök jó dolog is, hogy az ember nézi a különböző gyülekezeteket, hogy melyik miért jó, milyenek a lelkészek. És így végül is élvezetes volt járni, mi sokat jártunk a Golgotába. Reformátusokhoz mentünk a Szilágyi Dezső térre. És végül is, amikor a Matyi megszületett, úgy döntöttünk, hogy nagyon fontos, hogy egy állandó gyülekezetbe is menjünk. És egyszer betévedtünk, már nem tudom, hogy mi miatt, a budaörsi. Hát végül is mi Budakeszén lakunk, és akkor megnéztük a környékbeli templomokat is, és a Endrefi Géza ott a lelkész. És az első alkalom, amikor mentünk, maga a beszédet éreztük, hogy ő az evangéliumot hirdeti, hogy megtért hívő, és akik ott voltak, nagycsaládosak, szeretettel fogadtak rögtön, megszólítottak minket, és végülis azóta ott vagyunk, és egyután 2 évre rá majd észrevettük, hogy nagyon ritkán van csak ilyen gitáros ének az istentisztelet alatt, inkább orgonás zene van, És a feleségem mondta, hogy hát most már ide lenne szolgálni is a templomban, és hogy ő már, hát ő végig is ő sokat foglalkozott zenével, egy hegedű művésznek akarták nevelni, aztán egy 7-8, nem több év után végül is ő eltávolodott ettől, és aztán egyik születésnapjára vettem egy hegedűt, és akkor újra elkezdett hegedülni, és végül is úgy döntöttünk, hogy beszélünk a lelkésszel, aki nagyon lelkes volt, és mondta, hogy örülnének, hogyha ezt elkezdenénk. És akkor végül is azok, akik ritkán játszottak a gitáros énekeket a templomban, ővelük összeálltunk, és végül is, és már 10 éve talán mi vezetjük együtt a több. Szóval benne vagyunk úgymond a dicsőítő zenekarban, én mint basszusgitáros, a feleségem hegedül, meg ő az énekes, és akkor voltunk 2-3-an, most már van, hogy 10 vagyunk. De ez úgy változó, talán nálatok is így van, hogy így néha 4-en, néha 10-en, ki mikor, hogy ér rá, stb. Úgyhogy viszont nem olyan egyszerű ezt összehozni család mellett, mert ugye próbákra is el kell járni, olyankor a gyerekekkel mi van, adott Isten tiszteletre nem akkorra megyünk, hanem 2 órával korábban, mert akkor is próbálunk, és akkor így ezeket kicsit nehéz összehozni, viszont áldásosak ezek az alkalmak, és nagyon örülünk, hogy szolgálhatunk, meg a gyülekezetnek is tetszik, ez úgy tűnik.
Említetted, hogy amikor Matyi született, akkor úgy döntöttetek, hogy jó lenne egy gyülekezethez tartozni ott a közeletekben. Miért érzitek most ezt így fontosnak, a gyülekezethez tartozást, akár a közeli gyülekezethez tartozást?
Igen, pontosan, amit mondtál, hogy amikor a Matyi megszületett, akkor ugyanúgy, mint ahogy onnantól kezdve már az ember nem utazgat, hanem akkor úgy gondolja, hogy fú, akkor kell venni egy házat, vagy le kell telepedni. Szóval amikor egy gyerek megszületik, akkor az ember úgy érzi, hogy egy gyülekezetnél is le kell telepedni. Szóval egy otthonra kell találni, otthonra számunkra egy biztos... a keresztény életben egy olyan helyen, ahol egy megtért hívő lelkész köré gyűlnek az emberek, ahol a gyermekünk felnőhet és családra találhat, keresztény családra, és ahol barátokat szerezhet, és a hasonló értékrendben nőhet fel. Ez nagyon fontos. Szeretik is egyébként a gyerekek. Mi minden évben megyünk, nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen, mi nálunk az egész gyülekezet évente egyszer egy hétre elutazik valahova, körülbelül mi 150-en szoktunk így kibérelni, végülis egy ilyen helyet. Itt is nagyjából ennyien vagytok, vagy lehet, hogy többen, nem tudom. De végülis egy 150-en az egész gyülekezet levonul egy hétre valahova Magyarországon, és akkor ott minden nap mi dicsőítünk, bibliórák vannak, beszélgetések vannak, és rengeteg a nagycsaládos, nagyon jó a hasonló értékrendű emberekkel beszélgetni, és ugye nagyon sok kereső is jön ezekre a helyekre, ahol akinek tudunk segítünk. Mint ahogy nekünk is annak idején, akkor beléptünk ebbe a gyülekezetbe, és szívesen fogadtak, ugye mi is próbáljuk szívesen fogadni a többieket, és ugye ezen kívül is még összejárunk, amennyire lehet. Persze egy család mellett ez nem egyszerű.
Köszi szépen. Nem tudom, hogy mennyig van időnk amúgy?
Ott mutattak.
Micsoda? Már félig van. Aha, igen, akkor még van -2 percünk, ha jól láttam. Akkor hát igazából van még 1-2 nagyon jó és izgalmas kérdés, de akkor jelenleg nem tudom, hogy kire nézzek most. Akkor, hát nagyon szépen köszönjük, Andor, hogy eljöttél közénk. Nem tudom, hogy Blanka rád nézek, vagy... ja.
Segítek el,
Ó, köszönöm szépen. Nagyon hálásan köszönjük, hogy itt vagytok, vagy.
A feleségem itt van bent, lehet, hogy a gyerekekből is van. Ja.
És egy kis emlék, hogy emlékezzetek ránk rövidebbek, hosszabb ideig is.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást. Volt arról szó, hogy kérdéseket is lehet feltenni, de erre már nincs idő, gondolom. Hogyha nyugodtan keressetek meg, hogyha van bármilyen kérdés, akár szakmával kapcsolatban, ilyesmi szívesen segítek.
Vacsorázni, itt vacsoráztok még, és után vacsora után valamivel indultok haza?
Pontosan, igen. Ja. Szóval nyugodtan itt a vacsora közben is, aki ilyen szakmában szeretne dolgozni, elindulni, én nagyon szívesen segítek, beszélek róla, úgyhogy nyugodtan keressetek meg.
És
sziasztok!
Egy apró hirdetést, Balázs mond,
hogy az ebédnél, vagy mi az vacsora jön most, vacsoránál most is kettő turnus lesz, mint ahogy szokott lenni, úgyhogy ezt